Pápa.
Bár bűnös,
mert
démoni testet kapott. Szarvalóka,
mindhárom világnak.
Upatápana,
szenvedés oka. Itham,
ilyen.
Dridhamati,
megingathatatlan értelem. Krishnában.
Ásit,
volt.
Szangrámi, Urbani.
A csata hatalmas lángoló tüzében. Kösnek egyelmes Prakalpát fordítás. Vritrászura örökké a csaták lángoló tüzében éget, és egy hírhet bűnös démon volt, aki mindig csak gondolt és aggodalmat okozott másoknak. Hogyan válhatott egy ilyen démon ennyire Krisna tudatosan? Olvashattuk, hogy a Nárájana Parájana tiszta bhakta sok-sok millió ember között is nagyon ritka. Parisit Maharás ezért csodálkozott, egy Vritrászura, akinek az volt a célja, hogy gondot és aggodalmat okozzon másoknak, ilyen bhakta volt, még a csatatéren is. Mi volt az oka, hogy Vritrászura ilyen fejlett szinten állt? Vritrasztusakatam pápa, szarvalókópatápana, itthandrithalmati krishna, ahasiszangrámo urbané. Vritrasztura örökké a csaták lángoló tüzében éget, és egy hírhet bűnös démon volt, aki mindig csak gondot és aggodalmat okozott másoknak. Hogyan válhatott egy ilyen démon ennyire krishna tudatossá? Sok szempontból lehet vizsgálni a történeteket. Most jelenleg ott járunk, hogy ugye a fejezet címe Csipa Kipu király bánata, még eddig nem volt beszélve róla, de nem is fogom lelőni az egész történetet. Inkább arról szól, hogy most konkrétan ebben a versben ugye Parikshit Maharás kifejezi a csodálkozását. Ugye? Szóval volt ez a hatalmas démon, aki megjelent és csak ahogy itt kifejezi a versben, hogy csak gondot és aggodalmat okozott másoknak. Egy szempontból, szóval fél istenek, démonok mindig verekednek, szóval ez egy alapdolog, mindig megy ez a meccs köztük, szóval ez egy örök törvény. Szóval a Mahabharata is az arról szól, hogy démonok, fél istenek megjelentek a Földön, és akkor ipar észre szólított a történet. Szóval mindig kell ez a, hogy mondják, interakció, hogy így van a kapcsolatban, démonok, fél istenek. És akkor ugye Vritrasztrának a helyzete az nagyon speciálisan ki fog derülni a történet során. De itt ami megrökönyödést okozott Parikshit Maharásnak az, hogy egy ilyen helyzetben, ilyen pusztító személyiség ugye nagyon hatalmas volt, ugye démontes, mindenkit elpusztítottak ez útjába. Csak mikor ugye Indrával volt ez a párbeszédje, akkor ez egy nagyon-nagyon sokkoló dolog volt. Szóval az volt egy igazából sokkoló dolog, hogy oké, van ez a test, ami démonikus, és ahogy viselkedik a démonoknak a vezére is ott van. De ugye azt mondják, hogy amíg valaki nem kezd el beszélni, addig nem derül ki, hogy milyen az a személy, csinálhat bármilyen arcot, vagy csinálhat bármit. De ahogy elkezd beszélni, akkor kiderül, hogy mi van legbelül. És de hogy elkezdett beszélni maga, mint egy satria, ahogy beszélt, és maga, mint egy személy, akinek az úrnak a baktája, az nagyon sokkoló volt Indrának is. És igen, ez a hangulat érződik Parikshit Maharáson is, hogy teljes zavarodottság lett rajtunk, úgy rá, hát ugye eljátszott a kedvünkön, hogy milyenek az előzmények. Ugye Bhagavatam az nagyon sok történet az arról szól, hogy mindennek van valami előzménye. Szóval mi a személyikor még ezzel kapcsolatban, hogy sokszor történik olyan bizonyos dolgok, amiket mondjuk éppen egy bizonyos szituációban lereagálunk és megítélünk bizonyos helyzeteket, de mindig nagyon fontos látnunk a teljes képet, mert akkor nincs az a zavarodottság, nem értünk. Szóval nem lesz az, hogy nem értünk dolgokat, hogy miért történik ez és miért történik az. Szóval mindig kell látnunk egy teljes képet, mögé kell látni a dolgoknak. De az csak ugyan, ugye, hogy a következő folyamat mi lesz, ugye ő kérdez, de kitörön sokkal érkóz van, mikor. Szóval vannak személyek, akik ezeket a kérdésekre vagy dilemmákra, akik mondjuk személyek keverednek bizonyos helyzetekbe, és csak azt a helyzetet látják, de vannak személyek, akik látják az egész helyzetet, az egész történetet, a múltat, jelent, jövőt. És akkor ezt az egészet ugye el tudják adni, és el tudják mesélni. Ugye legalább 3-4 fejezeten keresztül lesz a válasz megadva. Szóval, és ezért mindig nagy bizalomnak kell lenni abban a dologban, hogy mi magunk vagyunk mindig egy helyzetben, mi látunk valamit, de mindig kell külső személyekhez kapcsolódni, hogy azok a személyek meg tudják mondani, hogy milyenek is vagyunk valójában, mit vagyunk és mi jól látunk-e dolgokat, teljesen látunk-e dolgokat. Jó a megítélésünk. Ugye most ebből a versben ez kiderül, hogy Parisit Maharaj, ugye úgy ítéli meg a Vitrász, hogy hatalmas divanot is. Ha valaki csak ezt az egy dolgot olvassa el Vitrászuráról, akkor hát ez egy bőkületesen nagy divan volt. Legalább úgy pusztított mindenkit, mint ahogy mi fölemeltük Taspadut. Fölemeltünk minden a félisteneket is velük játszott, és legalább annyi aggodalmat okozott az elmélyüknek, mint szegény Tasnak, mint köszönjük. De ugyanakkor szóval bakták szeretetből csinálják ezt kötelességből. Szóval Vitrász urának is volt egy kötelessége. Démon volt, ezt a szerepet kellett elhetszeni, csinálta. Szóval nagyon szépen végezte a kötelességét. És amikor még a démonok is menekültek el, ugye annyira hatalmas volt félistenek támadása, akkor ő csak prédikált nekik, hogy hova mentek. Szóval mit csináltok? Szóval ez a kötelességetek, itt maradtok harcban, és hogyha meghaltok, akkor legalább tiétek a felső bolygók, és hogyha nem, akkor meg tiétek az egész birodalom. Szóval mi veszteni valótok van? És ez egy olyan egyszerű elf, hogy hihetetlen. De ugye eszembe jött ilyenkor a Szankirtan könyvosztás. Ugye? Hogy baktáknak van néha hasonló érzése, hogy legszívesebben csapott, vagy is ott hagynál, a papot is. Szó szerint. Szóval ezekből a történetekből meg lehet azt tanulni, hogy oké, Vitrászura, van egy kötelessége. Aki ugye a Kuramarát azt mondja, hogy a kötelesség az a legmagasabb rendű érzem, vagy kapcsolat, amit ebben az anyagi világban lehet tapasztalni. Nem a szerelem, nem a különböző testi dolgok, hanem a legmélyebb boldogság az a kötelességből jön, kötelesség végzéséből. És ez a kötelességnek van a végzése, akkor nagyon-nagyon mély dolgokat lehet megtapasztalni. És kötelesség végzése, az jelentően segít nekünk elme kontrollt. Szóval, ha valaki kötelességből csinál valamit, akkor az elme kontrollálva lesz. Szóval nincs opció. És nekünk ez az alapvető cél, hogy a kötelességünket végezzük. És akkor van az a kötelesség végzés, akkor mivel az elmének a természet az, hogy elégedetté tud válni a kötelesség végzés által, ez csak egy hazugság, hogy szereti az elme. Nagyon szereti. Hirtanozni minden nap, imádja. Bejön egy kicsit nehezebb, de imádja. Szóval mindig a kötelességünket végezzük, akkor elégedetté válni. És ugye itt Parisit Maharaj még megmondja a versben azt a dolgot, hogy nagyon-nagyon Krisna tudatos volt. Ugye az előző vers az beszél arról, hogy Narayana, Parayana. Ugye Vitrászura egy ilyen helyzetben volt, hihetetlen, mert nagyon kevés személy van ilyen helyzetben, szóval ilyen fajta tudatállapotot elért. De ehhez csak egy dolog kell, az, hogy Vitrászurának csak egyetlen egy célja volt, engem nem érdekel, hogy megölsz. Szóval ő tudta előre az egész történetet, de levágta az egyik karját, és akkor én viszont itt alom kapunk 15 nemet, leszokott az egyik karom. De kell folytatni, ez az életemről szó, leszakad sok, de majd bejövünk, bekötözik a bakták, kedvesek. Szóval rendbe tartanak minket. Szóval lényeg az, hogy mindig kell látnunk azt, hogy a cél az az, hogy visszamenni Istenhez. Szóval ez a hosszú távú terv. Szóval mindig van egy hosszú távú tervünk, az az, hogy nekem a célom visszamenni Istenhez. A rövid távú terv az, hogy oké, most ebben az asramban vagyok, így élek, stb. De mindig a hosszú távú cél az mindig egy fix pont. Szóval garantálkodod a halál, ugye? Ugye? Szóval az, hogy van, túl hosszú. Szarvasszja?
Csáv.
Nem, trújó. Trújó, nem lítjó.
Lítjú szarva halasz csáv.
Lítjú szarva halasz csáv. Hogy pont ez a halasz, az a fix dolog. Szóval azt el kell fogadnunk. Szóval mindig el kell fogadni. Könnyedén. És azt elfogadjuk, akkor utána teljesen más perspektívokban látunk dolgokat. Szóval amikor van, ugye szankétalak van egy nehézség, hideg van emberek, ez meg ez meg ez. De hogyha elfogadod azt az állat, hogy oké, én meg fogok halni, és püstérjön, mint te lász, Isten szolgálja vagyok, akkor utána másképp, más perspektívában rakod a helyzetedet abban a pillanatban. Szóval ezekhez mindig ragaszkodni, foggal, körömmel. Szóval nem az elmélet a vitalációjához, hanem a kötelességnek az foggal, körömmel kell ragaszkodni. És ezek nagyon sokat segítenek. Egyszerű dolgok, nagyon nehéz meglépni ezeket, de fognak működni, szóval működnek ezek a dolgok. És vitászkodában ez a fajta makacság nagyon-nagyon erős volt. Szóval az, hogy én végigviszem a kötelességemet, bármi történik velem, elfogadom, bármi megtartanak, elfogadom, csak csinálom. És pont ez volt neki az elv, hogy ezáltal vált ilyen személyé. És ugye, ha már beszélünk Nárájának parájának, ugye ritka szirullapha, ez azt jelenti, hogy ritka. És ugye tegnap beszél Gurmánikról, szépen Sila Prabhupádról, és nekik a tanítványairól. Ugye én Sila Sivarahasz Rámi Marással élek együtt. És ő neki ez a fajta ez a határozottsága, vagy elszántsága az annyira mély és annyira magában ragadó, hogy az egyszerűen nem tud az ember más csinálni az ő környezetében, vagy amikor vele van, vagy vele él, látja, hogy cselekszik, és ezért aggódik, hogy ki nyomt szangítal a Svédországon, akkor nagyon magával fog ragadni, de azt megsínlem. Ez csak kettőnk között. De maga a jellem az az, hogy ő alárendeli sokszor. Mindig ez a lemondást válasz a minden szempontból. Szóval mondjuk, hogy a gyűlései vannak, hogy nagyon intenzív napja van, akkor rögtön levágja az étel adagját. Szóval sokkal kevesebbet eszik. És valami nem is reggelizik, csak felé fel annyit eszik, mint amennyit szokott. És azért csak pihen egy 30 percet, mert az egész az elveszi az energiát. És akkor csak azért, hogy tudjon minél jobban fókuszálni a gyűlésen. Hát, mivel az a hajlam nincs meg, de szóval, amikor ilyeneket lát az ember, és nem csak egyszer, rendszeresen, akkor kijön ez a dolog, hogy itt van ez a szó, hogy itt mondja a vers, Dridhamati jelenti megingathatatlan értelem. Szóval Márásnak egy nagyon jellemző tulajdonsága ez a megingathatatlanság, ez a megingathatatlan értelem. És ez abból fakad, hogy van egy, ahogy Gura Márásnak mondta tegnap, hála Prabhupád felé, és van ez a transzendentális tudása, de a hálával kezdődik, ugye vágy. És amikor nekünk is ez a hála ébred a szívben, hogy oké, nehéz, könnyű, stb. De hálásak vagyunk, hogy mi ezt csinálhatjuk, akkor az egész az így el fog pörkülni. Amikor nincs ott ez a hálaérzés, azt mindig fel tudjuk fedezni, akkor mindig csak elkezdni magunkkal foglalkozni. Hogy van az én kicsi ruhám, kicsi szikám, szóval mindig nézzük magunkat, vagy hogy hogyan fókuszáljunk magunkra. Ugye, mint amikor a 7 órakor van a nitty-gritty, akkor ugyanazt csináljuk is magunkkal. Ugye fölkelünk, van mantra nekünk, kelj föl, kedvesek adunk, ugyanúgy musztiknak van, akkor etetnek minket, nem hoznak mangal édességet. Valamikor már láttam már ott egy mangal édességet kezdtük. És akkor utána van egy kis tükör, kis fésük, kis elszó, minden van ugyanaz. Csak a lényeg az az, hogy nekünk a murtikra kell ezt hangsúlyoznunk. Kell csinálni, de csak kötelességből. Szóval a murtikon van a hangsúly Krisnán. És a lelkíteni tómesterem. Szóval nekünk a hangsúlyt mindig ő rájuk kell tennünk. És mikor ez a hangsúly rajtuk van, akkor nincs annyi elmebeli szenvedésünk. Elmebeli szenvedés akkor van nagyon sok, hogyha magunkkal foglalkozunk. Szóval ez egy nagyon egyszerű elv, de nehezen megvalósítható, mivel a modern világban egy dolgot tanultunk, ez ugyan legyen kökkönyű központul. De ez az egy perspektíva van. Szóval Kulmára ez a fő működési módszere, hogy semmilyen központosság. De ezt nagyon intenzíven csinálja. És ha megérez egy picit is belőle, akkor vág. Kulm jelenti nehéz. És akkor ő mindig vágja ezt a dolgot. Nekem sokszor van olyan, hogy szolgálom, és akkor van egy pont, hogy az elmébe megdemlik. Na jó, most már elég, most már magammal is kell foglalkozni. Abban a pillanatban valamiben mindig belekeveredek. Hihetetlen. Szóval nem hiszem el. És csak egy pici dolgot foglalkozom magammal. Talán valamit eszembe jutott valami. Ugye egyszer voltunk nyaralni, és akkor volt medence. És akkor Marás pihent, ő rendszeresen úszott, tréningezett. Én nekem sose volt időm úszni. És akkor mindig pucsát kellett ajánlatot csinálni. Mert sose volt időm, sem nem volt időm, mindig kellett valamit csinálni. Sose úsztam. Ott oda a medence, de csak és hogy egy ilyen kapcsolat, szóval amikor az érzékek összekapcsolódnak, az érzékek tárgyai alakul, úgy kezdünk a kapcsolat felé ébredni. És én nagyon okos eszemmel kitaláltam, hogy gyorsan fölvágom a gyümölcsajánlatot, lemegyek 24 podcastot csinálni, és pont a végére visszajövök egy 15-20 perc. És megcsináltam az egészet, de már... Az a kiabálás, amik volt az erkélyen, az sose felejtettem. Fűtőnadrágban kiugrok, és fújtó közepén van, és azt az ateizmust, azt nem hallgatna még egyszer végig. Pudzseri elmegy ajánlás közben filmni, szórakozni, és visszajön végére, és csak... És ez csak egy pillanat volt, hogy magammal próbáltam foglalkozni, én is akarok egészségesen élni. De megjegyeztem egy életre, hogy soha többet. Szóval egy kis fóbiám az úszásra. De a lényeg az az, hogy mindig a fókusz rajtuk legyen, és akkor könnyű az élet. Szóval visszatérve erre a dologra, hogy ne mondjuk a 10. Szóval pont ez a Krisna tudatos személy, az olyan személy, aki igazából nem enged teret. Szóval Kurmás bármit is csinál, hogyha valami sport van. Szóval azt szoktam mondani baktáknak, azt mondják, hogy pihenés. Nem is tudom kívánni, azt csétlen csatlatokból voltam pihenni. És mondta, pihenés, mondom, akkor tervezzük meg, hánykor kerüljük, hánykor eszünk, hánykor legyünk ide, tervezzük meg minden. És nézett a csétlen csandra, azt mondta, te normális vagy. És Kurmás az így működik. Szóval ekkor kelsz, ekkor van pucsa, ekkor van időt fürödni, ekkor csinálod ezt, ekkor csinálod azt, séta, futás, bicikli, és így minden időre kell csinálni. És a végén egy húra vagyok. Szóval ő így pihen. Szóval, és egy hétben kipihenni magát, és akkor már kettőkor kell, meg ilyenek van. Szóval más kategória. És ez mikor ilyen lelkes, szóval mikor ilyen ennyire Krisna tudatos valaki, akkor úgy az ember érzi, hogy hát igen, hogy a távolság. De lényeg az, hogy ez a cél, hogy minél jobban, csak ez legyen csak Krisna, csak Krisna, csak Krisna és csak Krisna. De ez abból jön, hogy csak kitartóan is. Ez, van ez a dritamati, ez a fajta megingathatatlan értelem. Szóval nem kell ragaszkodnunk erre a dologra, hogy igen, én Krisnának a szolgálja vagyok, és csak akarok előre menni. Mindegy, hogy mi történik, mi a nehézség, mi a könnyű dolog, csak megyek előre, és csak haladni akarok. Semmi más célom nincs. Szóval örülök szóval. Jó, hát nem pontosan így akartam, de különös mindig megzavarja az állam. Minden történik velem, akarom megosztani, csak nehéz mindig. Ma van Bablastani, az jelenti, hogy Yamaraj, egy egy tehén és Krisnának a keftelése. Bakula, ez volt a tehénnek a neve, és ez a tehén egyszer legeltek, kint ott hagyták őket, kint egy másik tehénnel legeltek, és akkor jött egy tigris, és akkor hát fel akarta falni, megfogta, és akkor persze, hát egy ilyen egy párbeszéd történt egy ilyen barnakba, és akkor a tehén addig, szóval beszélgetett a tigris vele. Ilyen nagyon közvetlen volt a kapcsolat, mielőtt a tisztre került volna a sor. És akkor Paula meggyőzte arról, hogy van egy kicsit tehene, és akkor hazamegy megetet, és visszajön, és akkor megeheti. És akkor beleegyezett a tigris, elment, megetett a kicsi pocit, és akkor visszajött. De akkor már visszajött, de volt egy brámana, ugye egy tehén, de a tehénnek a pásztor, a brámana, meg volt a kicsi borjú is jött vele. És akkor egy nagyon nagy párbeszéd alakult ki, mert mindenki akart áldozni magát. Szóval nem meg az anyukámat, mondta a kis boci, egyél meg engem, én sokkal zsengébb vagyok. Akkor meggyőző dolog volt, a brámana azt mondta, hogy nézd meg, hát ezen 10 kiló sincs, én öreg vagyok, már engem egyél meg. Akkor Bahula kezdte, Bahula azt mondta, nem, ennek már rágúsok sem, inkább engem egyél meg. Szóval oda ment, a tigris már kicsit kezdett zavarba jönni, már nagyon szétnyomták. De végül úgy volt, hogy a tigris ugye a marács volt. Szóval igazából tesztelte a tehénnek az önzetlen mentalitása. És azzal, hogy felajánlotta magát, hogy végezít ezt a cselekvést, akkor ezt nagyon értékelte a marács, és nem is megjelent. És Krishna azt az áldást adta neki ezért a cselekvésért, hogy ennyire önzetlenül feláldozta magát, és betartotta a szavát, szóval a szavának a betartását, annyira értékelte Krishna, hogy azt az áldást kapta, hogy következő életében a feleség lehet. Szóval nagyon, nagyon szép keftelés, szóval ezen jó meditálni. A másik, az pedig Rádakund Prakat, az pedig azt jelenti, hogy Rádakundnak a megjelenése. Rádakund az ugye most kezdődött el a Damodar hónap, 8 napja tart, és közben ez a 8. napján jelent meg a Rádakund éjfélkor. Éjfélkor jelent meg, és akkor összetem pont Csitanya Prabhupada, mert ő kint volt kétszer is ilyen helyzetben, és akkor rengeteg, úgy mondják, hogy ezer és ezer ember jön a Rádakundhoz. Rádakund az Indiában nem egy nagy terület, mint a fele fal, még a fele fal sem. Sokkal kisebb. Egy tizeden. Hát mint ennek az egésznek a területe, nem? Mint így beszélve az egésznek. Kicsivel nagyobb. Picivel nagyobb, mondjuk körülbelül ekkora. És ezer-ezer ember jön. És akkor ilyenkor mindenki megfődik, mert az ebben az időszakban Simati Rádarani nagyon különleges kegyben részesít. És akkor ekkor mindenki megfődik. Rádakundban a fürdés jelenti, hogy háromszor gyógyába belépsz, és akkor ajánlott hodolatod, az gyógyába belépsz, háromszor elmerülsz, befogod orrod szemed, és akkor úgy kell elmerülni háromszor, és közben meg imádkozni kell. És viszont nagyon hideg van, szóval a víz az 16-17 fokos. Szóval nagyon-nagyon mondás a teste, mert abban az időszakban, amivel hideg van ott, Vrindavan környékén, Govardhan környékén. És ugye ez az egész Rádakundnak a létrejötte, annak is van egy története, az csak röviden az, hogy az egésznek az oka az abból kezdődött, hogy ugye volt Arisztászura, egy démon, és azt megölte Krishna. De ez a démon, ez a Bika démon volt. Ez érdekes, nagyon érdekes ez is, mert Arisztászura, ugye ő előző életében egy bakta volt. És valamilyen muni. Te tudod, hogy milyen muni tartotta a leckét? Egy muni tartotta a leckét, és ült leckén, és kinyitotta a lábát a leckadó felé. És akkor mondta neki, te úgy jössz, mint egy bika, vagy a következő életed a bika. Szóval nem könnyű dolog, már csak a sászla hallgatása sem. Igen, de ő bikává változott, de ő még nem volt démon. Szóval az érdekes az egészben. Még nem voltak a démon, csak pikával változott. És Ahogy kezdett társulni démonokkal, akkor vált démonnál. Szóval az ő esete nagyon szépen tükrözi ezt a dolgot. És érdekes, hogy vitászra annyira tiszta volt, hogy ő még démonokkal is társult, de ő már ki megmaradt az a tiszta tudat. Szóval ez egy nagyon különleges személyiség volt vitászra. És ugye Krisna megölte ezt a bikát, és akkor a vége az az lett, hogy este volt, és akkor Krisna akart a gópikkal játszani, és akkor a gópik azok, hát szokás szerint kicsit húzták, úgy egyből úgy elmondták mindennek, mivel megöltél egy bikát, te bűnös vagy. Így kezdesen, te bűnös vagy. Te érintetlen vagy, megöltél egy bikát. Szegény Krisna nagy szemekkel, a arccal, ahogy szokta, a tekintete. Hát én, hát ez egy démon volt. Hogy lehet? Ez csak egy képébe volt, egy bikának a képébe, ez egy démon volt. Hogy mondhatsz ilyet? Nem, akkor is. Szokták így csinálni néha. Nem, akkor is. És akkor Krisna gondolkozott, hogy mi lehet, és akkor mondta neki is, hogy jó, hát fülöld meg az összes szent folyóba. És akkor Krisna, ahonnál túl sok munka. És akkor Krisna fogta, és akkor a lábával megütötte a földet, és akkor lett egy ilyen kötő, és akkor meghívta az összes szent folyót, és akkor 8 szent folyót hívott meg?
Összes.
És akkor az a föld ötött ezt a medret, és akkor megfürdött benne, és akkor szokásos magabiztossága Krisna kijött a partra. Gyertek, fürödjetek ti is a tavomban, mert ti is bűnösök vagytok, ti végignéztétek ezt az egészet. A szokásos magabiztossággal, és ott a simatirát ráni szokásos, kedves, enyhén csípős válaszsal. Mi nem fürdünk meg ebben a tóban, te már beleraktad az összes bűnt, amit nem követél. Már nem akarunk ebben megfürdni. Alakul az egész dolog. És utána akkor Krisna addig mondta, és akkor mondta, jó, akkor mi csinálunk egy külön kis kundot? És akkor levették a karpereceket, és akkor elkezdtek ásni azzal a karperecsel. Szihetetlen, azzal kezdték kiásni ezt a kis kundot, és akkor kiásták ezt a kundot, és akkor elkezdtek a manaszarabarhoz elmentek, és ott kezdtek hordani vizet a manaszarabarhoz. És akkor, hogy hordták a vizet, hát esélytelen volt, szóval mindent elszívott a földön, tehát földölteni, kétségbe estek. És akkor Krisna megengült, akkor megint jó, hát akkor én odaadom az én tavaimat. Megint meghívta az összes szent folyót, és akkor megkötődött, és akkor az egyik lett a Siánkund, másik pedig a Rádakund. És akkor így jött létre az a két tó. A Siánkund és a Rádakund, az pedig, hogy a Govardhan hegy, ez egy pálának a formája. Szóval ez a Govardhan hegynél van, Indiában. És akkor az egész, nagyon érdekes van, az egész Govardhan hegy, ahogy ki van alakul, mert fel az föld alatt van, hát majdnem a fele, a többi része az fent van, mert folyamatosan süllyed, és akkor rá lehet rajzolni felső nézetből egy pálmát. És a két szeme az a Siánakund és a Rádakund. Nagyon különleges. És nagyon jó oda ellátogatni, hát általában Prabhupád mindig azt mondta, hogy ezeket látogatni kell ezekben a helyeket. Rádakund az egy külön hely, az egy nem egy békés hely, szóval sok minden történik, nem való, talpán nem javasolta, hogy ott olyan bolták. És csak menjenek balikrámozzanak, ajánljanak a hódulatokat, és akkor ezt végezzék el ott. És van még egy érdekes dolog, hogy visszatérve a körnosztásra, mindig mindenki lelkes, a maligál, ők kiengedjék, mint a versenydobok vannak fogva. Hogy ezt most tegnap mondta nekem, mondani, hogy Srila Prabhupád a Rádakundnál kapta azt az utasítást Bhaktisiddhanta Maharajtól, hogy nyomtass könyvet, és hoz az egész világon. Szóval Rádakund örömére repüljenek a könyvek. Jó, még van egy dolog, amit Guru Maharaj küldött, azt még felolvasom az Rádakundról. Szeretnétek, vagy már
legyen?
Ja, látom. Mondtam, hogy menne. Itt van ezt írta. Ezt írta. Akár testünkkel, akár elmében fürdő meg a Rádakundában, egy nagyon szerencsés bakták szívébe fokozatosan felébred a Rádás szolgáló leányához hasonló szeretet. De még ha nem is tudunk minden nap megfürödni a rálakunkban, ha naponta elmerülünk rádéssel a templomában a reggeli és esti programban, az olyan, mintha belemerülnék a nektár tóba. Akár a rálakunk partján végzett tiszta szadana által fürdik valaki, akár belemerül a vizeibe, garantáltan sikeresek lesznek azok a bakták, akik a gópik vagy mandzsári orralását követve szeretnének fejlődni a lelki életben. Az ilyen bakták gópik tökéletes lelki testét elnyerve Koloka Vrindávanában ugyanúgy szolgálják a Sri Rádát, ahogy azon a rálakunk partján meditáltak ebben az életükben. Ó, az élet lényegét kereső bakták! Lakjatok a rálakunk partján, maradjatok mindig elmerülve, Sjáma szerető szolgálatában, fürödjetek rendszeresen, és keresetek menedéket Rádánál és a Gópiknál. Kantorácsi, meg Bhagavatam ki,
Jai,
Surapát ki,
Jai,
Itányi Valapai Malapai,
Jai, 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 Jai,
Jai, Jai,
mi szerint a sorrendben, hogy hogyan?
Vagy talán nincs beszámozva?
Most nem csak beszámozva.
Akkor csak olvasom.
Akkor csak olvasom, vallásosan.